Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában a téma nagyon-nagyon izgalmas lesz nekünk nőknek, ékszer. És a vendégem Szongott Gergely, aki a BÁV ékszer és óra szakértője, valamint aukcióvezető, és az apropója a beszélgetésünknek a december 2-án, 3-án, 4-én rendezendő aukció, BÁV aukció, amelynek a helyszíne a MOM kulturális központ lesz, és hát nem is akár hanyadik aukcióról beszélünk, 86. aukcióról, te jó Isten, ez rengeteg, még csak kimondani is nem, hogy ez a rengeteg tárgy, ami egy-egy aukcióra összegyűlik, igaz, Gergő?
Igen, köszönöm szépen a lehetőséget, itt lehetek. 86. művészeti aukció, szóval ezen kívül voltak kisebb ékszer tematikus aukciók, csak a művészeti aukcióknak a sorszáma.
Még hát
a BÁV-a legrégebbi magyar cég, szóval még Mária Terézi alapította, és az aukcionálásban is a legrégebbi tradicionális cég. Ezért van ez a hosszú szám, ez a nagyon nagy szám.
És épp az imént beszéltük még így interjún kívül, hogy azért alapvetően meg is őrizte a BÁV ezt a pozícióját. Persze vannak nagy szuper aukciós házak, de hogy azért ezt a széles spektrumot, amit a BÁV lefed portékákkal, azt csak ti tudjátok gyakorlatilag aukciós szinten.
Szerintem Magyarországon kiemelkedő. Egyéb országokban, Ausztriában, Angliában, Franciaországban láthatunk olyan nagy hagyományos aukciós házakat, mint a BÁV, de se a BÁV előtt, remélem a BÁV után se lesz hasonló. Valóban a festményektől a műtárgyakon át, az ékszereken, órákon, hát mindennel foglalkozunk, ami a műtárkereskedelembe tartozik, és ezt rendszeresen aukciós formában is megpróbáljuk értékesíteni. De emellett a napi bolti értékesítésbe is erősek vagyunk, mert országszerte, sőt még Erdélyben is közel 100 zálogháza van a BÁV-nak, és ékszereket ebben 50 helyen értékesít, és van több műtárgyi galériánk, ékszergalériánk, aukciós házunk a Szent István körúton. Szóval, hogy sok helyen lehet találkozni a BÁV-val országszerte.
És hát most pár évvel ezelőtt újítottátok fel a Szent István körúti üzletet, úgyhogy az is csillog-villog, gyönyörű.
Gyönyörű lett. Egy pár ember, aki régebb óta jár be, nosztalgiából hiányolja a
retro feelinget.
Igen, a poros szőnyegeket, a mindenhonnét aranyozott csillárokat, amik lógtak, amik között kellett ott a ösvényeken járkálni, de hát a világ változik. Most már ez egy egész más, modern kiállítóterem. Az aukció előtt itt kap helyet a kiállítás is. Ilyenkor gyakorlatilag az egész boltot a kollégák kipucolják, minden megy a raktárba, a napi értékesítésre szánt műtárgyak, és bekerül 8-900 tétel. A falakon festmények lógnak, a vitrinekbe fegyverek, az ékszer részlegen gyönyörű briánsokkal és órákkal találkozhatunk, és gyakorlatilag egy kiállítás, ami fölöleli az egész műtárpiacot.
Az aukciós kiállítás időpontja?
A aukciós kiállítás mindig az aukció előtt egy héten át tartandó. Szóval december 2-a előtt egy hétig, és két hétvégét ölel magába, és ekkor akik betérnek hozzánk, szívesen megajándékozzuk őket egy aukciós katalógussal, de természetesen az online térben is, már a BÁV oldalán megcsodálhatják a tárgyakat.
Egyébként bejönnek még az emberek az aukciós kiállításra, vagy ezért ellustulunk, és csak nézegetjük online a csodás katalógusokat?
Bejönnek, és szeretnénk is, hogy bejöjjenek, mert például egy ékszert, persze most már rengeteg helyen online térben is árusítanak ékszereket. Én ezt még mindig nem nagyon tudom átérezni, hogy hogyan lehet egy briáns ékszert online fölpróbálni, és utána pedig megrendelni és megvenni. Szóval kérjük is őket, hogy jöjjenek be, nézzék meg. Ha nem is vásárlók, egy érdeklődők, de esetleg egy leendő vásárlók is olyan csodákat láthatnak. És aki pedig egy komolyabb érdeklődő, föl tud próbálni egy ékszert, egy karórát, hogy hogy áll neki, a műtárgyakat, ezüstöket esetleg kézbe tudja venni, és beszélgetett a szakértővel, mert a tárgyak vásárlása előtt, hogyha szeretnénk még ráadásul nem csak megvásárolni, mert esetleg egy jó befektetés is tudni, akkor szerintem nagyban lehet hagyatkozni az ottani szakértőknek a véleményére.
Jó befektetés manapság az ékszer óra. Azt tudjuk, hogy az aranynak nagyon jó ára van manapság, de hát ez teljesen más dolog, mint feldolgozott formában, kvázi műalkotások formájában azért.
teljesen más. Persze, amit egy aukciós kiállításon vannak, meg a napi kereskedelmével találkozhatunk ékszerekkel. Ezeknek nem csak befektetési értéke van, hanem természetesen horron is tudjuk a mindennapokban. Én szerintem ezt másképp kell kezelni, mint a sima színaranyat. Aki jól szakértő szemmel, vagy kicsit utána jár, és olyat válasz ki, ami különleges, vagy régi, de jó minőségű, és nagyon állapotban megmarad, szerintem az nyugodtan veheti ezt befektetésnek is. Természetesen az ékszert mondom hordásra vesszük, de aki jól szemmel vásárol, főleg egy aukción, és esetleg tényleg kikéri a szakértőnek a véleményét, az befektetésként is meg fel találni a számítását ezekben a tárgyakban.
Van most az aukción egy ilyen csoda darab fülbevaló, amit már mutattál nekem az adás előtt, még nincsen fenn a katon... Nem, ez mindegy, mert úgyse így lesz, ezt megkitörlöm. És hát említetted, hogy egyrészt az ára rendkívül magas, tehát magasról indul a licit, kettő pedig, hogy nagyon-nagyon különleges kövek vannak benne, meg egyáltalán egyébként egy nagyon szép, esztétikus darab. Mi ez?
Hát ez most a szemünk fénye az aukción.
Szó szerint.
Szó szerint, igen. Rengeteg különleges ékszerünk van, az árfekvés még nagyon széles. Esetleg pár százezer forintért is kaphatunk egy régi színvonalas ékszert, és természetesen milliós értékekig is elmehetünk. Ez a tárgy meg mindenen túlmutat, mert két egyenként több mint 10-10 karátos sárga, ráadásul egy ilyen szögletes, úgynevezett radiant csiszolású gyémánt van benne. A hiba kategória szinte tökéletes, egy GIA, egy ilyen legnagyobb amerikai gyémánt certifikátokkal minősítő cégről van szó, általa kibocsájtott certifikáttal rendelkezik, és hogy két ilyen nagyságú és ilyen minőségű színű gyémánt összetalálkozzon egy fülbevalóban, az egy óriási dolog. És igen, ahogy mondtad, a kikiáltására 110 millió forint. Festmények világába, ha nézzük az aukciós rekordokat, akkor szerintem nem azt mondom, hogy hétköznapi, de ott azért voltak hasonlók. Ékszerekbe így, hogy még nem történt semmi a fülbevalóval, csak bekrült az anyagba, már így is egy rekordot döntött, mert soha ekkora ékszerünk, vagy Magyarországon még ekkora ékszer tudtunkkal nem került eladósorba. Ha pedig az aukció megtalálja az új gazdáját, akkor meg aukciós rekord lesz belőle, bármennyire is menjen a tétel.
Ilyenkor az értéket egy ilyen fülbevalónak csak ezek a gyémántok adják, vagy pedig az is, hogy mennyire gyönyörűen van, vagy mondjuk az már alapvetés, hogyha valaki ékszerész létére egy ilyen kvalitású gyémánttal dolgozik, akkor biztos, hogy gyönyörű dolgot alkot.
Ez ráadásul egy szép fülbevalóban van ez a két gyémánt, és még körbevéve sok-sok
karányi
szépen van megcsinálva, ráadásul platinából. Platinával dolgozni sokkal különlegesebb, mint aranyból vagy ezüstből. Magyarországon pár ember dolgozik színvonalasan platinából, más, majdnem duplája az olvadáspontja, egészen más az anyagnak a kezelhetősége, és egy ritkább fém. A 20-as, 30-as években az Art Deco korszakában kezdték el használni először a platinát, és akkor is az úgynevezett fehér ékszerészek dolgoztak velük, egy kicsit kilógtak a szakmájukból, talán egy képzettebb, túlképzettebb kollégák voltak, akik tudtak ezzel dolgozni, és azóta se sok mindenki vállalja, hogy platinából különleges dolgokat csináljon. Természetesen most már nem minden kézzel készül, annak idején mindenre hónapokat, éveket szántak. Most már egy háromdimenziós programmal szokták megtervezni az ékszereket, és utána dolgozzák ki őket.
De ez már kézzel dolgozzák, vagy ez is képen?
Nem, kézzel dolgozzák ki, csak a tervezés, az most nem egy kockás papíron megy, hanem a modern technológiát bevetve egy háromdimenziós programmal, hogy mondjuk meg is lehet forgatni az ékszert és megnézni, és így sokkal közelebb kerülhet egy megrendelőhöz a tárgy, hogyha számítógépen te ezt már tényleg meg tudod forgatni, meg tudod nézni, és egyszerűen gyakorlatilag meg egy fotón a füledbe is varázsolják. Hát ez már más dolog, mint 100 évvel ezelőtt.
De azért ezt említetted, hogy ez oké, hogy most már gyorsabb elkészíteni egy ilyen csoda ékszer, de azért mondjuk találni a piacon egy ilyen gyémántot, az nem 5 perc.
Hát nem. Főleg, hogy mondom, két ilyen gyémánt összetalálkozzon, ez biztos, hogy évekig vadászhattal.
De szerinted egy forrásból van, vagy két forrásból ilyenkor?
Nem tudjuk megmondani pontosan. Egyet tudunk, hogy egy cégnek a minősítési certifikátja van mellette, de ez
tehát
majdnem...
Tehát évekig kellett rá vadászni.
Biztos, hogy ez nem 2 perc volt, két ilyen gyémántot találni. Aztán, ha jól emlékszem, 1 milliméter eltérés van a kettő között, és a színe is gyakorlatilag 99%-ig egyforma, a hiba kategóriája is, és a csiszolása is, ez a 4 tényező, ami befolyásol egy imántot a tömegén vagy a súlyán kívül. És ez a szögletes csiszolás, ez a radian csiszolás egy ilyen nagyon modern jelleget ölt a hagyományos kerek brilliáns csiszolások ellentétben. Ráadásul a hagyományos brilliáns csiszoláson 57 kis lapka, kis fazetta van rajta, amit rácsiszolnak, hogy visszaverje a fényt. Ezen pedig 70 darab, egy egész más fényjáték keletkezik rajta, hogyha a fülünkben velünk együtt él, velünk együtt megmozgatjuk egy kicsit a tételt. Nagyon gyönyörű ékszer. Javaslom mindenkinek, hogy ha nem is licitálnak rá, de jöjjenek el élőben megnézni az aukciós kiállításon.
Még kicsit visszatérve az értékre, hogy mondjuk most ez itt 100 millió forint fölött indul. Igen. A licit, de hogyha mondjuk ez Angliába, Franciaországba, vagy mondjuk Hollandiába kerülnek kalapács alá, akkor nagyságrendileg gondolom többe kerülne, vagy nem?
Biztos vagyok, hogy többen a kiállítási ára. Ott tudni kell, hogy egy külföldi aukciós háznál, amiket említettél, több ilyen értékű ékszerük lesz. Ott ez nem ritka, egy ilyen szintű ékszer. Ott egész hagyatékokat, királyi, császári, nemesi hagyatékokat árvereznek. Ez Magyarországon ez nem jellemző. Az értékére visszatérve, én érzek ebbe jó néhány licitet, szóval szerintem ez a tétel ez többet ér, mint a most a kikiáltásjára. Az aukciós világ az ilyen, hogy reméljük, hogy licitálnak rá, és akkor lesz egy igazi
zsákba macska.
A két kő egyenként nem igazán lehet megsatszolni az értékét, mert mondom, itt egybe van, és egy fűbalóban van, de mindenféleképpen maga a munka, maga, hogy ez a két kő összetalált, és egy ékszerésszel, egy foglalóval beszélgettünk, aki elkezd elemezgetni az értékét, vagy hogyan lehetne ezt kiszámolni, és gyémántőzsdén elkezdett után nézegetni, hogy mennyire lehetne két ilyen követ beszerezni. Nem talált ilyet, nem talált hasonlót. Magában az, hogy több mint 10 karátos és ilyen minőségű, az is nagyon ritka. És na jött az okoskodás és a matekolás, hogyha ez mégis valahogy megtalálná és hazahozná, akkor ezt kivel foglaltatná be? Mert egy foglalónak úgy néz ki a munkája, hogy általában letesznek elé egyszerűbb, kisebb gyémántokat, és ő befoglalja, és kér érte egy összeget. Viszont ha nagyobb értékről van szó, akkor a 10%-át szokta kérni a foglalási díjnak, azért, mert akkor garanciát vállal, hogyha megsérül a kő, akkor ezt megtéríti. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy ki vállalna most erre garanciát, melyik foglaló 10%, akkor 10 milliós tételről beszélünk, senki nem szeretné kifizetni a foglalásért, és az a foglaló az vállalna garanciát, ezért valóban? Vagy pedig azt mondjuk, odaadjuk neki, foglalt be, és lesz, ami lesz. Szóval magában egy ilyen gyémánttal való
dolgozás,
ezt kezelni, ezt hozni, vinni, befoglalni ékszerbe, ilyen gyönyörűen megalkotni a körülöttevő ékszert, ez rengeteg munka és rengeteg ráforítás, mind-mind hozzáadódik azon kívül, hogy a két gyémánt az gyakorlatilag pótolhatatlan benne van.
És meg egy csomó apró pici gyémánt van körülötte egyébként.
4 karátnyi különleges márkíz, ovális és brilliáns gyűjtású gyémántok vannak benne.
Hiába egy ilyen modernebb formáz a két középső centrális nagy gyémánt, azért az egésznek van egy ilyen klasszikus dizájnja.
Ezt úgy alkották meg, hogy igen, ez a kettő, ez egy kontraszt legyen egymásnak, hogy egy nagyon modern, szögletes gyűszású gyémánt és egy hagyományos, rettenetes, elegáns fűbaló készüljön belőle. Természetesen alkalmi vétel, szóval ezt nem fogjuk minden nap, főleg nem sportoláshoz, vagy bármi ilyesmi azt használni, de keressük azt a vevőt, azt a kört, aki ezt is a különleges befektetései mellett, akinek reméljük, hogy sok egyéb befektetése van a színaranya, ingatlanok és a tőzsdei portfólió mellett, lát egy ilyen ékszerben is egy befektetést, és esetleg még a szíve választottja vagy felesége még egy évben kétszer ehhez a fűbalhoz való alkalomra még fel is tudja venni.
Egyébként a világban néha felröppennek ilyen hírek, hogy mit tudom, valami csodálatos rózsaszín gyémánt kerül elő, vagy ugye ezek a sárga gyémántok szoktak nagyon-nagyon ritkák lenni. Mi a legdrágább valaha eladott gyémánt?
Talán a rekordot, azt hiszem, vagy rózsaszín, vagy kék gyémánt tartja. Tudni kell róluk, hogy ez ugyanaz az alapanyag, az a gyémánt, az teljesen ugyanaz, ráadásul egy ilyen kristályos szén, ami gyakorlatilag a grafit is hasonló, az egyik legpuhább anyag, a gyémánt meg egy kis rágyszerkezett torzulás miatt a legerősebb anyag lett, a legellenállóbb anyag lett, és hogyha ebbe a pár millió évvel ezelőtt ott a föld mélyen bekerül ebbe a kristályrácsba bekerül még egy kis egyéb anyag, ami befolyásolja a színét, így lesz színes a gyémánc, így lesz rózsaszín, kék vagy sárga, és ha jól emlékszem, kék, egy gyönyörű kék gyémánt volt, amit a lehető legmagasabb áron értékesítettek. És még az is hozzátartozik.
Milyen nagyságrend, arra nem emlékszel?
Hát arra nem emlékszem, hogy hány milliárd volt, de ilyen 40-50 milliárdokról beszélgetünk. És a Titanic filmbe szereplő kék gyémánt, ami egy fantázia dolog, hogy ott szerepelt a filmben, vagy hogy egyáltalán létezett, aznak megvan az eredetije a Washington DC-ben egy múzeumban, ami egy hihetetlen, ez a Hope Diamond nevezetű kék gyémánt, az egy párki számára megnézhető, és hogy megvan a története, hogy melyik híres hollywoodi sztárja, vagy melyik uralkodó családból származik a kő, akkor még értékesebb. De hogyha valaki jár New Yorkba és bemegy a Tiffany-nak a márkaboltjában magába egy gyönyörű felhőkarcoló, akkor a legutolsó vitrínben megtekintheti a híres sárga Tiffany gyémántot, ami szintén nekik a szemük fényük. Ott van kiállítva, a Tiffany cégnek sok tíz éve a tulajdonában van, és az értéke felbecsülhetetlen.
Reméljük, ezeket jobban őrzik, mint a Louvre-ban.
Reméljük. Mi is vigyázunk a sajátunkra.
Gondoltam.
Utána pedig
hogy Arsène Lupin megjelenjen, aztán itt mindennek lába kell.
Reméljük, ők csak ott Párizsban dolgoznak és operálnak. Nagyon vigyázunk rá, és biztatjuk majd a leendő új tulajdonosát, hogy ő is vigyázzon rá.
Mesélj még arról, hogyha esetleg van, ha valakinek nincsen 100 milliója, vagy a fölött mondjuk egy ilyen csodás főbevalóra, akkor még mit vásárolhat ezen az aukción?
Nem kell 100 millió.
Ékszer aukció.
Nem kell feltétlenül 100 millióval jönni aukcióra. Egy háromnapos aukció, ahol nem csak órákat, ékszereket aukcionálunk, hanem bűtárgyakat, festményeket, magyar kerámiákat, zsolnai porcelánokat, de tényleg az antik fegyvereken át a kisebb, gyönyörű bútorokig bármit meg tudnak venni, és ez egy extra kikiáltási ár volt, amit most mondtunk, de ahogy említettem, az ékszeranyagnál pár százezer forintért egy 80-100 éves gyönyörű kézzel készített ékszer tudunk hazavinni, ami ráadásul olyan állapotban van, hogy még hordható is. És hogyha egy kicsit vigyázunk, akkor ez még az unokánknak is egy gyönyörű ékszere lesz.
És ha valaki mondjuk elmulasztja az aukció időpontját, később találja ki, hogy ő karácsonyra órát, ékszert szeretne venni, akkor mit talál az üzleteitekben? Tehát ott milyen kategóriájú ékszerek, órák vannak, és egyáltalán hol vannak ezek az üzletek?
Természetesen a legfelső prémium kategória az, ha tehetjük, akkor aukcióra kerül, de ez az ügyfél megbízása is kell. Fele ékszer körülbelül a miénk, a fele pedig az ügyfeleké. Hogyha az ügyfél úgy gondolja, hogy nem érez bizalmat az aukcióban, akkor nyugodtan lehet, hogy boltunkban fog kikötni. A belvárosban rengeteg található, ilyen 7 darab ékszer galériánk van. Azon kívül a Bábnak van online platformja, ahol árul, és az ország 50 területén kisebb záluk, fiókokban is árunk ékszereket. Nem fog elfordulni, hogy 110 milliós fűbalóval találkozzunk a vidéki zálogháznak a kis vitrinjében, de használt ékszer felvásárlással is foglalkoznak ezek a fiókok.
De szóval új ékszerek is vannak,
persze használt, tehát ki kell egészíteni újjal, mert a használt ékszer az egyre inkább fogy. És a portfóliónkat egyre inkább kiegészítjük modern ékszerekkel. Kommersz ékszereknek a világa úgy látom, hogy kezd úgy lecsengeni.
Mit nevezünk kommersz ékszernek?
Hát így nosztalgiából meg vásárolnak ilyen régi pénzverőnek, vagy az Orexnek, óraékszer kereskedelmi cégnek a munkáit, amikor színes kövek voltak benne, de túlnyomó részben ezek nem valódiak voltak, hanem szintetikus rubinok. Most az érdeklődés elkezdett az iránt menni, meg talán hogy az ügyfelek egyre képzettebbek, most már szeretnének valódi követ tudni az ékszerükben, és egyre inkább hajlandóak ezt meg is fizetni. Ez régebben nem így volt. Szóval nyugodtan térjenek be a boltjainkba, nem egy aukciós kiállítás, de a hétköznapi vásárlás céljából sok mindent értékesítünk. Én a Párizsi utcában dolgozom, például az a bolt az első világháború után alakult, és azóta van ott ékszerbolt, szóval rettenetes hagyománya van, a szüleim is ott vásárolták a karikagyűrűmet. Utána tudtam meg, mikor ebbe a boltba jöttem dolgozni, 23 évvel ezelőtt, hogy a születésem előtt is volt kötődésem hozzá.
Uh-huh. És egyébként, mert ugye nem csak eladtok, hanem fel is vásároltok, sőt, vannak ugye az állókházak, ezeknek a működéséről is beszéltünk, meg aranyat is felvásároltok, meg el is adtok, szóval azért eléggé sok minden, azon kívül, hogy van egy ilyen csodás aukció egy évben egyszer, azon kívül azért sok mindennel foglalkoztok az ékszerekkel kapcsolatban.
Aukciónk se egy van, hanem ilyen művészeti aukcióban is többet tartunk.
Úgy értem, hogy ékszer aukció az egy
szokat. Művészeti aukció keretén belül ékszerekkel is többször foglalkozunk, és van kisebb online aukció is, de valóban, ha valaki betér egy boltba, ha el szeretne adni, teljes mértében tudunk neki segíteni. A törtarany felvásárlástól a bizományi értékesítésig mindenben tudunk segíteni. Pár zálog fiókban, pár ékszerboltban zálog tevékenység is működik, és ezeknek az ékszereknek az útja, ez sok irányba indul el. Hogyha egy aukciós megbízást kapunk, akkor aukcióra kerülnek. Hogyha bizományi megbízás, akkor kikerül a vitrínbe, és ott próbáljuk megértékesíteni. Hogyha alapanyagot vásárolunk az ügyféltől, akkor az egy új formában fog visszakerülni a báv életébe, vagy abból fogunk ékszereket csinálni, csináltatni, vagy pedig színaranyat is árulunk, és egyszerűen az újraolvasztott és újra színített aranyból svájci színaranytömböket szerzünk be, és ez egy óriási sláger most, és a lakosság rengeteget vásárol belőle.
Ez nagyon jó zárszó, rögtön Dagobert bácsi is megjelent a szemem előtt az aranytömbökkel. Köszönöm szépen, Szongott Gergellyel beszélgettem a báv ékszer, illetve óraszakértőjével, egyben aukciós vezetővel, és a témánk az a december 2-án, 3-án, 4-én megrendezendő 86. báv művészeti aukció, aminek egy nagyon fontos része lesz most az óra ékszer árverés, mert hogy van egy csodás 100 millió fölött induló, elképesztően gyönyörű gyémánt fülbe való. Köszönöm szépen, Gergely, a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
A hallgatóknak javasoljuk, hogy menjenek el az aukciós kiállításra, vagy nézzék meg online ezeket a csodaszép tárgyakat. Köszönöm szépen a figyelmet. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.